G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 beszélgetések, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy a divatipart hogyan érinti tulajdonképpen az a borzalmasan sok termék, ami ránk ömlik, amit úgy hívunk, hogy fast fashion, és itt van velem vendégként Dobos Emese, a Hunrend KRTK Világgazdasági Kutatóintézet munkatársa, és Lakatos Török György, a Boston Consulting Group senior projektvezetője, és köszönjük szépen a Boston Consulting Groupnak a támogatást, mert hogy miattuk van ez az egész beszélgetés, és sziasztok, mert abban maradtunk, hogy tegeződünk. Nagyjából szerintem egykorúak vagyunk. És szerintem kezdjünk onnan, hogy valahogy próbáljuk megfogalmazni, mekkora ez a probléma maga. Tehát, hogyha jól látom az adatokat, akkor a világ szántóföldjeinek nagyjából 2,5%-án gyapotot termesztenek. Tehát ez egy óriási ipar, és iszonyú környezetromboló. Mit lehet kezdeni egy olyan iparral, amire szükségünk van, hiszen ruhába járunk, szükségünk van, hiszen akarunk tetszeni, de mégis borzalmas környezeti terhelése van.
Hát, hogy a gyapottermesztés rá is kanyarodjak, egyébként ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, mert a gyapotot rengeteg országban termesztik, és nagyon sok olyan szántóföldön termesztenek egyébként gyapotot, ahol mást egyáltalán nem tudnának megtermeszteni. Tehát, hogy nem lehet csak a földhasználattal fémjelezni ezt az egész problémát. A divatiparban jelenleg nagyon sok fenntarthatóság felé irányuló és a fenntarthatóság ellen irányuló párhuzamos tendencia van. Szóval iszonyú komplex ez az egész kérdéskör, és ezek valamilyen szinten ki is oltják egymást. Amit látni lehet, az igazából az, hogy a fenntarthatatlan tendenciák azok dominálnak jelenleg.
És nem csak gyapotról beszélünk, hanem műanyagokról is beszélünk, hiszen ezekben a ruhákban műanyag is van, és az is óriási probléma, hogy ehhez mennyi olajat, mennyi energiát használunk el.
Így van, és nem is csak a gyártásról beszélünk itt, hanem lényegében a teljes ellátási láncról és az ellátási láncon túli felhasználásról is. Tehát mi történik azokkal a ruhákkal, amiket elhordtak, mi történik azokkal, amiket nem tudnak utána használtként eladni. Tehát ez egy sokkal, de ahogy az MSZ is mondta, egy sokkal komplexebb téma, mint pusztán csak a szántóföldek.
Ha nem tudjuk eladni, nekem elég jó példám van, hogy ugye az egyik svéd nagy ilyen gyártócég, akik ugye ezzel tüzelnek, tehát amikor visszajön az el nem adott áru, akkor tulajdonképpen ezt tüzelik el. Tehát egyszerűen a sokkot kaptam, amikor ezt először olvastam sok évvel ezelőtt, hogy ez így működik ez az egész, és ugye ennek a cégnek van ultra fast fashion verziója is, meg egyébként nagyon high és jól brandelt magas értékű ruházati terméke is, de ettől függetlenül, hogy és ráadásnak svédek, tehát azért a skandinávokról nem mondhatjuk azt, hogy öntenék az olajat az óceánba, de hát mégiscsak borzalmas ez a probléma. Szóval, hogy mit láttok ti például a ti felmérésétekből, mit láttok ti, hogy ezek a trendek hogy néznek ki globálisan?
Azt látjuk. Egyrésztről, hogy az ultra fast fashion az még a normál fast fashionon és az egyéb divatiparon túl is egy őrületes növekedést mutatott be. Tehát nagyjából ötszörösen nőtte túl, vagy ennél még többszörösen nőtte túl az egyéb divatipart az elmúlt években. Ugye ennek minden fogyasztói döntés hátterével, minden környezetterhelő, vagy kevésbé környezetterhelő tényezőjével a háttérben. Azt is láttuk egyébként, hogy ugye Magyarország az egyik legnagyobb felhasználója arányaiban ezeknek a termékeknek. Tehát azt látjuk, hogy amíg akár egyéb európai szinten nagyjából az emberek 7%-a, vagy nagyjából a fogyasztói kosár divatfogyasztói kosár 7%-a fordul ebbe az irányba, Magyarországon 12.
Na jó, de milyen jó, mert egyébként az Egyesült Államokban is kb. Ugyanez az arány, tehát hogy mondhatnánk, hogy milyen jól állunk.
Valószínűleg más trendek állnak mögött az Egyesült Államokban és Magyarországon.
Jó, szerinted mi áll Magyarországon emögött? Miért vagyunk ennyire rácsúszva az olcsó bóvlira? Már bocsánat.
Kettő dolog van szerintem, amire szét lehet ezt bontani, kettő fő tényező. Egyrésztről Kelet-Európában jellemzően alacsonyabb szintű a környezettudatosság, mint Nyugat-Európában, tehát ez az egyik fontos tényező, ami miatt valószínűleg ebből többet vásárolnak, és egyébként Magyarországon viszonylag nagy költést tudható be annak a fiatal generációnak, aki ezeket a termékeket is vásárolja. Ugyanemellett párhuzamosan szintén látszik az, hogy a second hand másodkézből vásárolt ruhák piaca szintén kiemelkedően nagy Magyarországon. Valószínűleg nem véletlenül egy döntést hoz a fogyasztó, hogy ő éppen second hand fogja megvenni azt az érdekes terméket, izgalmas terméket, vagy éppen anyagilag magának megengedhető terméket, amit meg szeretne venni, vagy kinéz magának valamit egy ultra fast fashion oldalon.
Szerinted miért vagyunk ennyire elől ebben a mutatóban?
A magyar vásárló hagyományosan árérzékeny és divatérzékeny. Tehát árérzékeny abból a szempontból, hogy minél olcsóbb valami, annál inkább kell neki, és divatérzékeny abból a szempontból, hogy igenis érdeklik a trendek, érdekli ennek a mikroközösségnek a véleménye, amiben létezik, hogy akkor tényleg a legújabb ruha legyen rajta. Tehát, hogy szerintem ez a két tényező is magyarázza azt, hogy akár a használt ruha is, hogy miért népszerű, és hogy az ultra fast fashion márkák is, hogy miért népszerűek itthon.
Régen ugye az olasz divatiparról mondták azt, hogy olcsó, nem túl jó minőségű, és gyorsan pörög. Miért változott meg ez a dolog? Mert ha jól látom, a súlypont az áttevődött teljesen Ázsiára.
Ez szintén egy nagyon-nagyon komplex kérdés, mert ugye az ultra fast fashion egyik legfontosabb ismérve, hogy ugye az ellátási lánc az abból a szempontból rövidebb, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk alapvetően nyugat-európai vagy amerikai márkák nagyon messzire Dél-Kelet-Ázsiába kiszervezik a gyártást, hanem hogy ők nagyon sokszor pont, hogy helyi vagy inkább közeli gyártókra alapoznak, hogy nagyon gyorsan tudják ugye a piaci igényeket lekövetni, azt mondják, hogy jó, kell most mondjuk
12 000 darab, mit tudom én,
nem, pont, nem. Hogy sokkal kevesebb, hanem nem. Mondjuk egyszerre csak 100 darab, mert hogy még ugye a hagyományos ellátási lánc szervezés, meg a hagyományos divatmárkák, ők ugye alapvetően ilyen előrejelzések után gyártatnak, tehát hogy megnézik azt, hogy mondjuk a következő hónapokban akkor vajon sakkozzuk ki, hogy akkor mondjuk hány ezer termét kellene előre legyártatni.
Meg hát diktálják az innovációt, ők diktálják a trendet is.
Igen. Tehát, hogy az ultra fast fashionnél meg arról van szó, hogy nagyon keveset gyártanak először, és megnézik azt, hogy akkor az hogy fogy, és az alapján után gyártanak. Mm-hmm. És ezért ugye kritikus is, hogy úgymond közel legyen a gyártó, és ne kelljen heteket, hónapokat várni, mire mondjuk konténereken, az óceánon keresztül ideér a termék. Tehát, hogy itt ez ugye nagyon fontos, viszont az is nagyon fontos, hogy attól még, hogy ez az ellátási lánc ebből a szempontból ennél a fázisnál rövidebb, ez nem jelenti azt, hogy ez mondjuk etikusabb vagy éppen magasabb béreket jelent, mert nagyon sok kutatás mutatja most már azt is, hogy fejlett országokban is, az Amerikai Egyesült Államokban is, az Egyesült Királyságban is igenis vannak olyan méltatlan munkakörülmények, amik között ugye ultra fast fashion márkák gyártatnak.
Hogy ti csináltatok erre ugye egy elég jó kutatást, hogy ezekben azon túl, hogy mondjuk látszik, hogy mi az Egyesült Államokkal egy szinten vagyunk ennek a termékcsoportnak a felhasználásában. Mi látszik még? Tehát mik azok a fontos trendek, amik kiderülnek ebből?
Az, hogy országok közt egyébként, akár Európán belül, akár globálisan nagyon komoly eltérések vannak abban, hogy mennyire szeretik vagy nem szeretik ezeket a termékeket. Vannak olyan országok, ahol egy teljesen elvonatkoztatnak ezektől tulajdonképpen. Tehát nem szeretnének ilyet vásárolni, az emberek többsége el sem gondolkozik rajta. Németországban például, Franciaországban sokkal...
Franciákat mondtam volna kapásból, igen.
Így van. Egy másik tanulság pedig az, hogy amellett, hogy ezek az ellátási láncok a gyártásnál sokkal rövidebbek egyébként, ahogy Emese is mondta, ezek a cégek egy elképesztő technológiai gerinccel rendelkeznek. Tehát az, hogy ők le tudják azt követni, hogy először tesztelnek 50-100 darabbal, abból le tudják vonni a következtetést, hogy igen, akkor ezt most hirtelen elkezdjük tömeggyártani, és tömeggyártják mondjuk egy vagy két hónapig, és utána vége új termék. Tehát az, hogy folyamatosan tudnak új dizájnokat felhozni, mindegyiket gyártatni kis mennyiségben, és utána valamelyiket felskálázni, éppen amelyikre az adataik alapján éppen kereslet mutatkozik, az egy nagyon komoly előny egyébként a tradicionálisabb divatipari cégekkel szemben, akik teljesen más megközelítésben működtetik ezt.
Látszik-e még valami ország specifikus adat egyébként, ami így érdekesnek tűnik?
Igazából az egy érdekes trend, hogy az egy talán prekoncepció, hogy az ultra fast fashion azért nyer, mert online vásárolnak az emberek. Ez egy az egyben megkérdőjelezhető szerintem néhány országnak a specifikuma alapján.
Bocsánat, hogy közbevágok, de hogyha elmegyek az egyik nagy budapesti bevásárlóközpontba, és megnézek ott egy ugyanilyen olcsó terméket áruló boltot, ahol egyébként kígyózó sor van, minden nap, tehát hogy értem én, hogy nem teljesen erről szól a dolog, igen.
Így van, de mondjuk Németországban az embereknek közel a fele csak online vásárol, ezzel szemben ugyanúgy az embereknek a fele azt mondja, hogy őt egyáltalán nem érdekli ez a fajta divat. Amíg Magyarországon mondjuk, hogyha ebbe belemegyünk, ott sokkal kisebb az online penetráció, és az embereknek csak a negyede mondja azt, hogy őt nem érdekli ez a fajta termék, amíg mondjuk 60%-a vagy már vásárolt, vagy tervez vásárolni.
Tehát mi fölállunk és elmegyünk a boltba.
Így van, így van, így van. És ez visszavezet ugyanarra a Gen Z kérdésre is, ami persze mindenkinek az a koncepció, hogy a Gen Z online vásárol, a Gen Z online csinál mindent. Nem, szeretik megtapogatni a terméket egyébként. Utána lehet, hogy megveszik mégis a gagyit, de legalább megtapogatták, és tudják, hogy egy akármelyik másik influencer egyébként ebben jár. Tetszik nekik, meg fogják venni a boltban.
Technológiailag, hogy nézzük ezt, hogy azt mondjuk, hogy nem online vásárolnak, oké, bemennek a boltba, de ahhoz, hogy egyébként ezek a termékek így elkészüljenek és így megjön, ehhez elég komoly logisztika, elég komoly összehangoltság kell. Ezek a cégek mit tudnak másként, mint egyébként a hagyományos ruhaipari cégek?
Ami szerintem nagyon fontos, és igazából az origója is az Ultra Fast Fashionnek, az maga az, hogy hogyan állnak a dizájnhoz. Tehát ugye a hagyományos márkák, ők ugye trendelőrejelzések alapján nagyon sokszor a vezető divattervezőnek a keze nyomán álmodják meg a termékeket, itt viszont az adat a lényeg, nem a design, hanem ugye azt nézik meg, hogy mik azok az icike-picike trendek, amik épp hogy csak így kipattannak a social médiában, hogy arra hogyan reagálnak az emberek, hogy mondjuk azt mondják, hogy most éppen nem tudom, a neon zöld az úgy tűnik, mint a kezdene tetszeni az embereknek, és arra azonnal ráugranak. Tehát, hogy már ez egy nagyon-nagyon fontos vízválasztó igazából a hagyományosnak tekinthető márkákkal szemben, hogy itt tényleg az adat a lényeg, nem a tervező, meg nem a kreativitás.
És honnan veszük ezeket az adatokat?
Nagyon sok olyan mesterséges intelligencia megoldás van, hogy pont, hogy mondjuk a színeket, a fazonokat nézik, hogy mik azok a minták, amik éppen úgy tűnik, hogy kezdenek így trendik lenni, vagy hogy az emberek így jól reagálnak rá, meg nagyon sok cég csinálja azt is például, hogy amikor egy terméket, egy új terméket bemutatnak, akkor nem gyártatják le, hanem lényegében egy teljesen élethű 3D fotó az, amit ugye bemutatnak, és ha jól tudom, akkor tényleg pár perc alatt el tudják dönteni az arra érkezett reakciókból, hogy azt érdemes-e gyártatni, és ha igen, akkor mennyit.
Még egy gondolat igazából erre, hogy nem feltétlenül a te, vagy az én, vagy az MSS személyes ízlését követik le. Ugye a divatházak dolgoznak egyre inkább influencerekkel, és ezeknek a megjelenéseit, a konkrét terméket akár leszűrik belőle az, hogy éppen pontosan milyen dizájn, milyen szín az, ami jó lehet, és azt kezdik el utána tesztelni egy egészen más brenddel, egy egészen más mennyiségben.
Persze beszélhetünk arról, hogy jól nézzünk ki, beszélgethetünk arról, hogy online vásárolunk, vagy elmegyünk a boltba, de azért ennek az iparnak borzalmas ökológiai lábnyoma van. Ezzel mit lehet kezdeni, illetve mi látszik nálatok, hogy mit tudunk mi, mennyire vagyunk tudatosak, mondjuk országspecifikusan is a hulladék kapcsán?
Hadd mondjuk először egy nagyobb adatot erre. Ugye a cégeket próbálják egyre inkább abba az irányba terelni különböző szabályozók, hogy kövessék a teljes ellátási láncnak az ökológiai lábnyomát. Volt egy egyéb kutatásunk, talán egy évvel ezelőtt, hogy valahogy ebben a nagyságrendben, amikor 1000 cég ugye körülbelül kérdeztünk arról, hogy mennyire vannak egyáltalán céljaik, és mennyire követik ezeket a céljaikat, mennyire látják azt, hogy befutják. A cégek nagy többségének természetesen van ökológiai javítási célja, 18% az, akinek egyáltalán terve és reális terve van arra, hogy 30-ig odaérjen. Ez több dologból fakad, egyrészt nehéz az adatot meghatározni. Ugye amikor arról beszélünk, hogy a teljes ökológiai, vagy a teljes ellátási láncon hogyan futjuk be az ökológiai lábnyomunkat, a cégek nagy többségének pontosan fogalma sincs arról, hogy utána a termékével mi fog történni. Egy kisebb résznek legalább arról van fogalma, hogy amíg hozzá beérkezik az ellátási láncon keresztül a termék, ott olyan beszállítókkal dolgozik csak, akiknek valamilyen certifikátjuk van arról, hogy jól csinálják, korrektül csinálják. De onnantól kezdve, hogy a polcról lekerül a termék, és ez nem csak a divatra vonatkozik, hanem bármi egyéb fogyasztói termékre, lényegben a cégnek fogalma sincs róla, hogy mi fog történni vele.
Jó, ez kinek a feladata ezt szabályozni? Tehát, hogy kinek a feladata erre pénzt költeni? Mondjuk azt a cégeknek, vagy egyébként mondjuk azt az államnak, hogy legyen kedves, akkor ezen kezdjen valamit, mint ahogy egyébként az elektronikai termékeknél működik ez a rendszer, tehát kötelező visszavennie ugye a cégeknek, vagy ahogy mondjuk nem túl sikeresen, de működik most már a műanyag palackokkal is Magyarországon, de hogy kinek a feladata ezt akkor valahogy így rendbe rakni? De
valamilyen szinten szerintem mindenkinek a feladata ezt rendbe rakni, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy most akkor csak a multicégek a rosszak ebben a történetben, vagy hogy csak is a kormányzatoknak kellene végre felemelkedni, és akkor csinálni valamit, vagy a fogyasztónak kellene felelősnek, tehát hogy felelősen döntenie. Tehát hogy szerintem valamilyen szinten ez mindenkinek a feladata, az már látszik, hogy ha sok plusz pénzt kellene valamibe investálni, akkor azért nehezebben mozognak a dolgok, de akár mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy mikor is indultak el azok a nagy mozgalmak, amikor ugye a globális ellátási láncokat elkezdték ugye megregulázni, azok is ugye a multicégekhez köthetőek a 90-es években. Az is fontos, hogy milyen módszertannal mérjük azt, hogy most akkor ez sikeres volt-e vagy sem. Szóval itt valamilyen szinten tényleg a cégek azok, akik úgymond elsőként mozdulnak ebben. Ugye, ahogy Gyuri is mondta, ugye nagyon sok szabályozás van most már, és látjuk azt jönni, hogy különböző megközelítésből a divatipar felé irányul egy csomó új szabály, vagy éppen így jogszabálytervezet, de ezek meg nem feltétlenül tökéletesen átgondoltak, meg inkább ilyen büntető típusúak, tehát nem azt mondják, hogy akkor téged ezzel meg ezzel ösztönözlek, hogy fenntartatóbban működj, hanem hogy téged akkor így is így büntetlek, hogy ha nem így csinálod.
Igen, de közben az is bennem van persze, hogy mondhatjuk azt, hogy akkor önszabályozás, és de azért azt látjuk autóipartól elkezdve mindenfele, hogy egy darabig ez működik, de azért a profitnak mégiscsak az a dolga, hogy nőjön. Tehát, hogy nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni. Logisztika, hogy azon gondolkodtam, hogy ez a fajta termékmennyiség, ami egyébként ömlik ránk, hogy ennek azért, ha már ökológiai lányom, óriási logisztikai igénye is van. Ezt hogy tudja a világ menedzselni?
Nagyon nehéz ezt kisimítani. Ugye ennek a gyökere a problémának az, hogy az ellátási lánc az ebben az iparágban hosszú, akárhogy is. Tehát amíg a végfelhasználóhoz el fog érni a termék, oké, lehet, hogy az eleje rövidebb, de meg fogja tenni nagyjából azt a Kelet-Ázsiától valahol Európáig tartó vonalat, vagy másik irányba Amerikáig tartó vonalat. Ezt nagyon nehéz anélkül átugrani, hogy fundamentálisan megváltoztatnánk ezeket az ellátási láncokat, és nem látszik most semmilyen nagyságrendi, vagy tényleg nagyszabású törekvés arra, hogy ez gyökereiben változzon meg.
Akkor ez sajnos együtt kell élnünk, viszont akkor az a kérdés, hogy ha azt mondom, hogy fenntarthatóság, akkor beszélhetünk-e egyáltalán fenntarthatóságról ezzel az iparral kapcsolatban?
Egyáltalán nem. A divatnak a működésének a természete, az alapszabályai teljesen kizárják a fenntarthatóságot, tehát lehet fenntarthatóbb, bizonyos részei működhetnek fenntarthatóban, vagy lehetnek kevésbé károsok, de olyan, hogy fenntartható divat, vagy fenntartható ultra fast fashion olyan egyáltalán nincs, és nem is lesz.
Azért az egész, valószínűleg az egész szennyezést, az egész ökológiai lábnyomot az más iparágakon keresztül is meg lehet fogni. Tehát vannak egyéb olyan iparágak, amik talán nem fundamentálisan ennyire a másik irányba néznek, mint a divat. De azzal teljesen egyetértek Itemesével, hogy a divatiparnak tényleg a fundamentuma az, hogy új dolgokat, más dolgokat, senki sem szeret örökké zsákruhában járni. Persze néha kimegyünk az utcára melegítőben, és hordtuk már 10 éve, de nem ez az irány, amiben megy a világ.
Igazából a divatipar az nagyon mélyen integrálva van ugye más iparágokba. Tehát, hogy mondjuk vegyük akár a fosszilis tüzelőanyagokat, ugye a szintetikus alapanyagok ugye kőolajból készülnek, vagy vegyük például akár a mezőgazdaságot, hogy indítottunk is ugye a gyapotermesztésre, vagy vegyük akár mondjuk a logisztikát, a nemzetközi szállítmányozást is, hogy most akkor az óceánon keresztül konténerekben, vagy éppen légiúton, tehát, hogy itt ugye az is nagyon fontos, hogy éppen más iparágokban milyen törekvések vannak, milyen szabályozások vannak, tehát hogy itt nagyon nehéz csak a divatipart, vagy csak az ultra fast fashion kiragadni az egész globális gazdaságnak a kontextusából.
Látva ezeket a nagy ultra fast fashion cégeket, tudunk-e bármit tanulni tőlük Európában? Tudjuk-e jobban csinálni, mint ahogy ők csinálják?
Szerintem összességében technológiailag lehet ezektől a leginkább tanulni, módszertanilag és technológiailag. Tehát az a megközelítés, amit itt már kicsit veséztünk ki az előbb, hogy először tesztelnek kis darab számokon, abból tanulnak, és utána skáláznak fel, és egyébként mielőtt elkezdik azt a kis darab számot tanulni, akkor is követik az internetet, követik a trendeket, mi az, amit egyáltalán érdemes tesztelni. Erre a divatiparnak, a nagy divatházaknak nincs jelenleg jellemzően ennyire agilis, ennyire gyors megközelítésük. Tehát ott inkább ilyen tradicionális, tényleg előrejelzünk, gyorsan nagyot gyártunk, és igyekszünk eladni jellegű történet működik. Ez bizonyos szempontból egyébként akár tekinthető egy a fenntarthatóság irányába irányuló iniciatívának is, hiszen automatikusan nem gyártódik, nem kerül gyártásra nagy mennyiségű hulladék, mert először tesztelnek, és tényleg a nagy mennyiség csak akkor kerül a gyártósorról, hogyha egyáltalán az a következtetés, hogy az eladható lesz.
Ezzel teljesen egyetértek, hogy meg kellene változtatni azt, hogy hogyan gondolkodunk az ultra fast fashionről, vagy hogyan definiáljuk az ultra fast fashion-t, hogy tényleg arra lenne szükség, hogy túllépjünk azon, hogy egyenlőségjelet húzzunk az ultra fast fashion, meg egy ilyen nagyon olcsó tömeggyártott, rossz minőségű gagyi valami között. Tehát, hogy azt kéne megnézni, hogy ez üzleti modell és egy ellátási lánc szervezési mód. És hogy így definiálni az ultra fast fashion-t, nem az alapján, hogy akkor ezek olcsó tömeggyártott termékek.
És azt hiszem, talán ha azt mondom, hogy a lengyeleknél van is rá példa, akkor nem is vagyok nagyon messze az igazságtól, de most nem fogok márkát mondani mégse. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a G7 beszélgetések, és köszönjük szépen a Boston Consultingnak, hogy létrejött ez a beszélgetés. Sziasztok!
Sziasztok! Mi köszönjük a lehetőséget!
Köszönjük, sziasztok!